Spiritus. A Muravidéki Magyar Rádió vallási műsora. Vezessen út lélektől lélekig. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Kepéné Bihar Mária vagyok. A Spiritus decemberi adását hallják. Tegnap előtt volt advent második vasárnapja. Az advent a karácsonyvárás időszaka. Sokkal több, mint emlékezés egy több mint 2000 éve történt eseményre, Jézus születésére. A karácsony örömének megértése nélkül az újjászületés, az újrakezdés, az örökös remény ígérete nélkül nehezen lenne ez a földi élet elviselhető. Mai adásunkban Györfi Mihállyal, a nyírteleki Philadelphia Evangélikus Egyházközség lelkészével beszélgetünk. Beszélgetésünk októberben a Lendvai Evangélikus Egyházközség gyülekezeti délutánja után készült. Mihály ugyanis a most Lendván szolgáló Andrejek Györfi Judit édesapja. Györfi Mihály olyan történeteket mond el nekünk, amelyek függetlenül attól, hogy mikor és kivel történtek, közelebb hoznak bennünket a karácsony misztériumához, a reményről, Istenem végtelen jóságáról és mindenhatóságáról szólnak. Elsőként a saját élettörténetét osztja meg velünk. Arról mesél, hogyan is hívta meg a Jóisten a lelkészi szolgálatra. Hallgassák szeretettel és nyitott szívvel.
Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen az egész életemet felöleli, mert hogy egy nem vallásos családból származom. Úgy nőttem föl, hogy az Isten nem volt kérdés a család életében. Iskolában is azt tanították, hogy nincs Isten, és ezzel nem kell foglalkozni, az egyház pedig ezzel a generációval ki fog halni. Most innen indulva lelkészé lenni egy egész nagy évet jelent, és valóban az életem ezt jellemzi, hogy mikor ifjú emberként kerestem az élet értelmét, mint minden tinédzser szeretné megfogalmazni önmagát, akkor én úgy gondoltam, hogy a szabadság adhat olyan életcélt, amelyért érdemes élni, és a szabadságban találhatja meg az ember az élete értelmét. Most hát ez rövid úton kiderült, hogy nem működik, mert az ember nem lehet szabad egyetlen társadalomban sem, hát akkor kommunizmust éltünk Magyarországon. De nem ezért nem lehetett szabadságot élni, mert hogy kommunizmus volt, hanem azért, mert megélhetetlen a szabadság. Kötve vagyunk szerelemhez, házastárshoz, gyermekekhez, és az embernek ehhez igazodva kell élni az életét, és ha ezt fölvállalta, akkor nyilván ennek megfelelően kell berendezni az életét. Most hát így jutottam én el egy ilyen poszthipista gondolkodásból, egy házas ember gondolkodásává, hisz fiatalon érettségi után egy-két évvel feleségemmel összeházasodtunk, 20 évesek voltunk, már 21 éves korunkban megszületett az első gyermekünk. Én akkor térképész voltam, 10000-es térképeket készítettünk, feleségem védőnőnek tanult, védőnő is lett, de házasságunk után a geodéziából, a geológiába nyergeltem át, hisz a nógrádi szénbányák közelébe telepettünk le, és a szénbányák külszíni kutató fúró üzemébe, egyébként segédmunkástól kezdve az üzemvezető helyettesi beosztásig bejártam a szamárlétrát. Ezen közben 1982-ben, amikor úgy értelmetlennek látszott az élet, hisz szép feleség volt, aranyos gyerekeink voltak már, elég jól kerestem, de az értelmét nem láttam, hogy miért élünk ezen a földön, és miért nemzük a következő generációt. Mikor találkoztam egy fiatal evangélikus lelkésszel abban a kis faluban, ahová mi költöztünk, és ő hívott gyülekezeti közösségbe, ő beszélt először úgy Istenről, hogy megismerhetővé vált számomra. És aztán eljutottam egy férfi csendes hétre, a férfi csendes héten sok bizonyságtétel, igehirdetés elhangzott, amelyből egy üzenet vált számomra nagyon fontossá, Isten tud adni egy új életet. És azt mondtam, hogy ha ez az élet nem volt megélhető, az Isten ad egy újat, akkor ez elképzelhető, hogy megélhető lesz, ennek lesz értelme. Ezért azt mondtam az Istennek, akit nem ismertem, hogy Uram, ha te valóban létezzel, és igaz, amit mondanak ezek az emberek, akkor nekem erre van szükségem. Így lett belőlem egy megtért keresztjén, egy újjászületett keresztjén, mert Isten szent lelke olyan dolgokat művelt bennem, ami azelőtt nem volt az én életemben. Feleségemtől bocsánatot kértem az addigi életem miatt, hogy a szeretetem az nem nyilvánult meg felé olyan mértékben, mint ahogy kellett volna. Ő nem értette, hogy miről van szó, azt hitte, hogy megbolondítottak a papok, és hogy Isten még inkább elválaszt tőle, mint hogy közelebb hozna. De ő is átélte ezt nem sokkal később, és így már 6 éves házaskorunkban kértük az Isten áldását a házasságunkra. Akkor kezdtem el szolgálni a helyi gyülekezetben, gyerekek között bibliórát tartani, és az Isten úgy lögdösött előre folyamatosan afelé, hogy szükségem legyen egy végzettségre, mert hisz akkor még mindig a szocializmus idejét éltük, és az állami nevelő intézetben, ahol bibliórát tartottam, elgondoltam, ha az igazgató megkérdezi, hogy milyen alapon tartok én a bibliót, akkor nem tudtam volna neki azt mondani, hogy van pedagógusi végzettségem, vagy van teológusi végzettségem, azért jövök be. Geológusi végzettségem van, de hát azzal mit keresek bibliórán. Akkor indult a teológián egy levelező tagozat, és jelentkeztem. Nem akartam lelkész lenni, csak papírt szerettem volna, de az Isten másképpen gondolta, és 1992-ben lelkészé szenteltek.
Jöjj, Úr Jézus, tisztítsd meg bűnös életem teljesen. Úgy kérlek, nézd a szívem, átadom teljesen neked, jó veled, imádlak, Istenem. Jöjj, Úr Jézus, tisztítsd meg bűnös életem teljesen. Úgy kérlek, nézd a szívem, átadom teljesen neked, jó veled, imádlak. Jöjj, Úr Jézus, tisztítsd meg bűnös életem teljesen. Úgy kérlek, nézd a szívem, átadom teljesen neked, jó veled, imádlak.
Istenem,
jöjj, Úr Jézus, tisztítsd meg bűnös életem teljesen.
Hogyan alakult ezután? Meghívta esetleg egy gyülekezet szolgálni, vagy hol volt az első hely, ahol lelkészként élhette meg a hivatását?
Ez egy másik nagyon érdekes történet. Tudnélik, az a kis falu, ahová mi elkerültünk házasságkötésünk után, feleségem munkahelye révén. Tudnélik, Karcagon születtünk, és Sámsonházára költöztünk, egy Nógrád megyei kis falu Salgótarján közelébe, ahol csak evangélikusok élnek egyébként, szlovákiai hátterű evangélikusság él Sámsonházán, és abban a kis faluban mi letelepedtünk, telket vettünk, házat építettünk, ott volt az egzisztenciánk, megszületett a 4 gyerekünk, eredetileg csak 2 terveztünk, de aztán az Isten megtérésünk után ajándékozott még 2, Judit is ennek a 2. a legfiatalabb tagja, hisz a Lendván szolgáló leányunk a legfiatalabb a családban, és ebben az új házban, abban a békességben éltük az életünket, hogy az Isten itt akar látni, itt szolgálunk, szeretnek bennünket a faluban, szeretnek a gyülekezetben, jól érezzük magunkat. A papírt, a teológián azért szereztem, hogy az állami nevelőintézetben nagyobb részt cigány gyerekek közé bibliórát tudjak tartani. De az Isten másként gondolta, és hirtelen 5 helyről meghívtak lelkésznek, 5 gyülekezetből, anélkül, hogy én ezt kértem volna, vagy jelentkeztem volna. Sőt, inkább megdöbbenésemre szolgált. Az elsőre nemet is mondtam egyből, mert hát letelepedtünk, itt élünk, házat építettünk, mi itt akarunk maradni. De aztán hirtelen jött másik 4 meghívás, amire végül el kellett csendesednünk Isten előtt, és azt mondtuk feleségemmel együtt, hogy Uram, nem tudjuk, hogy mit akarsz velünk, de egyet tudunk, mi csak veled szeretnénk élni. Nélküled nem szeretnénk sem itt élni, sem máshol. Mutasd meg, hogy hol van a mi helyünk. Mi buták vagyunk, vakok vagyunk, nem tudjuk, hogy merre van az utunk, adjál nyitott ajtót előttünk, és mi megyünk a nyitott ajtón keresztül, ahová te vezetsz. De zárj be minden ajtót, ahol nem szeretnél bennünket látni, vagy nem szeretnéd, hogy oda kerüljünk. És az Isten nagyon kegyelmes volt, meghallgatta a kérésünket, És egy hosszú imádság sorozat után, ami egyébként nagyon összehozott bennünket feleségemmel, mert valóban Isten előtt tusakodva kellett állnunk, mert tudtuk, hogy ez egy óriási fordulat lesz az életünkben. Egy olyan fordulat, amit nem tudunk uralni. Föl kell adni a régi egzisztenciánkat, életünket, és egy teljesen új életbe kell belépnünk, egy olyanba, amit nem tudunk uralni. Mert egyébként a védőnői munkahely, vagy az én geológusi munkahelyem, ez uralható volt. Volt ismeretünk, volt szakismeretünk, és ezért tudtuk csinálni. De most én engem elhívnak lelkésznek, hát hogy fogok én ott lelkészként szolgálni Isten ügyében? Számomra az elképzelhetetlennek látszott, hogy ember Isten dolgában el tud járni. Tehát nagyon komolyan imádkoztunk, és az Isten szépen végigvezetett bennünket egy fél éven keresztül azon, hogy föl tudjuk adni a régi házunkat, egzisztenciánkat, és el tudjunk indulni egy újba, oda, ahová legkevésbé szerettem volna, mert egy több helyről érkezett meghívás Nógrád megyéből, de Szabolcs megyéből is, ami a akkori lakóhelyünktől 200 kilométerre volt, és nem szerettem volna oda menni. Nem azért, mert előítéletem lett volna az ott él emberekkel szemben, hanem azért, mert a baráti köröm, azok a hív emberek, akikkel együtt éltünk, azok ott Budapest környékén, Nógrád megyében éltek, és ott jól éreztem magam közöttük. Ha elmegyek 200 kilométerre, ott majd nem lesznek barátok, testvérek, ott egyedül leszek, majd egyedül fogok maradni. De éreztem, hogy az óember természetes reakciója az, hogy szemben áll az Isten akaratával. És mondtam is a feleségemnek, hogy nagy valószínűséggel Isten bennünket Kelet-Magyarországra akar vinni, mert nem akarok oda menni. De mire elérkezett az idő, addig az Isten elvégezte bennünk, és elköltöztünk. Nos, amikor odaértünk, kipakoltunk a teherautóról, azt mondtam az Istennek, hogy Uram, itt vagyunk. Fölpakoltunk Sámson házáról mindent, és idejöttünk. De ha nem erősítesz meg abban, hogy itt akarsz engem látni, és te megáldasz itt ezen a földön, ha nem erősítesz meg, akkor fölpakolunk és visszamegyünk Sámson házára, még akkor is, hogyha kinevet bennünket a világ. És akkor adott Isten egy igét, 1992. augusztus 14-én reggel. Egy állítatos könyvben ez az ige szerepelt, Jelenések könyvének 3. fejezetéből, a 7.-8. vers, Filadelfia gyülekezet angyalának írd meg, tudok cselekedeteidről, és itt jön a lényeg, nyitott ajtót adtam eléd, amit nem zárhat be senki. És akkor azt mondtam, hogy Uram, köszönöm, te meghallgattad az imádságunkat. Mi nyitott ajtóért imádkoztunk már 91 végén. És most 92 közepén azt mondtad, hogy nyitott ajtót adsz elém. Én azt mondom, hogy most már akkor bármi történhet, te mindent el fogsz intézni. És utána jön még egy mondat, ami nagyon fontos volt. Bár tudom, hogy kevés erőd van, de hallgattál szavamra. És akkor azt mondtam, ismersz, Uram, te tudod, hogy nekem nincs erőm ahhoz, hogy én egy gyülekezetnek a munkáját elvégezzem. De neked csak annyi fontos, hogy én figyeljek a te szavadra, és ha én a te szavadra figyelek, akkor nyitott ajtót adsz előttem, és működik minden. És mondtam a feleségemnek, rendben van, ki lehet pakolni, könyveket lehet a helyére pakolni, mert maradunk. Így lettem én 1992. augusztus 15-én fölszentelt lelkésze a Nyírszőlősi Evangélikus Egyházközségnek, amely aztán 15 év múlva fölvette a Filadelfia Evangélikus Egyházközség nevet, utalva arra, hogy az Isten azt az igét adta nekünk a Jelenések könyvéből, amit a Filadelfia gyülekezet angyalának írt Jézus Krisztus. És így lettünk mi a kis-ázsiai Filadelfia gyülekezet után Nyírtelken Filadelfia Evangélikus Egyházközség.
Van velünk vigasztaló reményt. adó lélek hoz békét nekünk. Ó, a béke ezredét hozd el nekünk. Ha eljön ő, letörli könnyes két szemünk, nem álmodom, hiszem a tűz itt van velünk, vigasztaló reményt adó.
Akkor megérkeztek oda 1992-ben, milyen egyházközség várt önöket, milyen lelki igények mutatkoztak, milyenek voltak az első tapasztalatok, kihívások?
Két kicsit humorosnak mondható, de inkább tragikomikus mondat fogadott bennünket. Az egyik, a Gondnok bácsi azt kérdezte tőlünk, hogy lelkész úr, aztán Sámson házán megvan még az a házuk, amiben laktak? Mondtam, hogy igen. Akkor jó, mert hogyha nem jön itt össze a dolog, akkor vissza tudnak oda költözni, ugye? A másik, szintén komikus, de inkább tragikomikus mondat, amikor 15-én, augusztus 15-én vasárnap, a felszentelésem után, 16-án, bocsánat, mert 15-e szombaton volt a felszentelésem, 16-án vasárnap mentünk a templomba, jött velem a négy gyermekem, a feleségem, a keresztfiam és a keresztfiamnak az édesanyja. Így mentünk nyolcan az Isten tiszteletre. Egy idős gyülekezeti tag fogadott bennünket, és azt mondta, de jó, hogy a lelkésznek nagy családja van, mert így legalább leszünk a templomban. És így valóban mi nyolcan mentünk templomba, és a többiekkel együtt voltunk 12-en. Tehát egy kiürült gyülekezet volt a Nyírszőlősi Evangélikus Egyházközség. Magyarországról a II. Világháború után kihívogatták Magyarországról a szlovák hátterű embereket Szlovákiába, mert onnan meg magyarokat kitelepítettek Magyarországra. Ez a lakosságcsere, ha finoman akarjuk fogalmazni, ez a lakosságcsere leürítette a Nyírszőlősi Evangélikus Egyházközséget. És mire odaértünk, az már egy szép tradícióval rendelkező gyülekezet volt, de már emberek nem jártak a közösségbe. Így kezdődött a mi életünk. 64 település tartozott, vagy tartozik a mi gyülekezetünkhöz, szorvány gyülekezetek. Van, amelyikben csak egy evangélikus él, van, ahol nem is él evangélikus, de a szolgálatunk során kialakult három centrum, először Nyírszőlős, Kisvárda, Nyírtelek, aztán Nyírszőlőst a Nyíregyháza gyülekezethez oda csatoltuk, és Görögszálláson indítottunk egy cigány missziót, amely Nyírtelekhez tartozó kis oldalfalu, ilyen tanyabokorszerűség, ahol 300 ember él csupán, nagyobb részük cigány. Most ott építettünk egy templomot, ott építettünk egy gyülekezeti központot, és közöttük végzünk missziós szolgálatot. Tehát egy régi, tradicionális, de leürült, lenullázódott gyülekezetbe kerültünk, ami egyébként számomra nagyon szép kihívás volt, mert én azt élveztem, hogy az Isten vezet bennünket embertől emberig, és új megtérőket. Sokan a kommunista gondolkodásból lettek keresztényi hívőké. Sokan római katolikus háttérből, akik elhanyagolták a gyülekezettel való kapcsolatot, tértek meg és lettek evangélikussá. Tehát nagyon színes a mi gyülekezetünk. Sok fiatallal, bezárkózott fiatallal találkoztunk, akik nem mozdultak ki a családból, de azért, mert a gyülekezetben színes élet volt, meg tudtuk őket mozdítani. Egyik tanárnő mondta ezt nekem, hogy lelkész úr, mit csináltak maguk ezzel a fiatalemberrel? Hát ez meg nem szólalt volna az órákon, még felelni sem, nemhogy kiálljon a gyülekezet elé, és ott bizonyságot tegyen, vagy egy jelenetben részt vállaljon. Mint ahogy itt pénteken és a vasárnapi istentiszteleten is a fiatalok jelenet adtak elő. Ezek a jelenetek az ő általuk megélt élet kérdésekre adott válasz. Ezeket ők írják, ők dramatizálják, és készítenek belőle aktuális jeleneteket. És ebben vett részt az a fiatalember, akit a tanárnő ismert, és mondta, hogy mit csináltak maguk ezzel a fiatalemberrel. És tudtam mondani, hogy nem én csináltam vele, vagy nem mi csináltunk vele, hanem az Isten szent lelke úgy meg tudja fordítani, változtatni az embereket, hogy még egy ilyen befelé forduló fiúból is egy bátran beszélő, akár egy jelenetben résztvevő fiatalember is lehet.
És megkérdezném a tanárnő szavaival, vagy mik voltak azok a módszerek, mik voltak azok a gyakorlatok, mik voltak azok a mindennapi tettek, amivel azt a gyülekezetbe próbáltak életet lehelni.
Történeteken keresztül illusztrálom. Nincsenek technikák vagy metodikák. Az van, amit a jelenések könyvében az Isten számomra adott. Nyitott ajtót adtam eléd, amit nem zárhat be senki. Bár kevés erőd van, de hallgattál szavamra. Tehát ez a kapcsolat a kulcs. Ha nekem, mint lelkésznek kapcsolatom van az élő Istennel, aki ennek a földnek az ura, és minden léleknek az ura, akkor ő tud olyan helyzeteket teremteni, amelyben rajtam keresztül az evangéliumot el tudja jutatni családokba, de nem csak rajtam keresztül, hanem bárkin keresztül is. Egyik történet. 1990-es évek közepén kerestem egy családot, mert keresztelési anyakönyvből tudtam, hogy ott laknak, mert a megszületett gyereket megkeresztelték, és az anyakönyvből ki tudtam nézni. A megadott címen becsöngettem, jeleztem, hogy jó napot kívánok, én vagyok az evangélikus lelkész, nem régen kerültem ide, keresem a Föld Míves családot, így hívták azt a családot, akit kerestem. Aranyos fiatalasszony nyitott ajtót, mondta, igen, valóban ez az 54-es szám, de mi a nagy család vagyunk. A földműves család az lejjebb lakik, mert többször átszámozták az utcákat, tekintettel arra, hogy beépítették az üres telkeket. De ha már ott voltam, akkor adtam neki egy Ethosz című újságot, amely egy nemzetközi keresztény újság, magyarul is megjelent, abban az időben sok példány volt nálam, és odaadtam a fiatalasszonynak egy újságot. Köszönöm szépen, hogy elirányított a másik földműves családhoz. El is mentem hozzájuk, megtaláltam őket, beszélgettem velük. 2-3 nappal később, amikor mentem a faluba, megláttam a fiatal asszonyt, mikor tolja a babakocsit az utcán. Kérdeztem, hogy olvasta az újságot? És mondta a fiatal asszony, hogy igen, volt benne egy cikk, ami megmelegítette a szívemet, és azt éltem át, amit nagymamámmal annak idején a római katolikus templomban, amikor elmentem hozzá nyaranta látogatóba, és ő elvitt magával a templomba, azt éreztem, hogy az Isten ott van jelen, és vele közösségem van. És nagyon jó volt. Hát ha szeretné ezt az érzést még többször tapasztalni, akkor jöjjön el a bibliórákra, amit egyébként ott egy családnál tartottunk, az Erge utca 2 szám alatt. El is jött a fiatalasszony, nagyon örült a bibliórai közösségnek. Egy-két alkalom után szomorúan láttam, hogy szomorú az arca, mondja, hogy hát baj van a férjével, mert hogy a férje iszik, és ha iszik, akkor agresszív. Őket nem bántja, sem a gyereket, sem őt, de a bútort és a tányérokat azokat töri. Az agresszivitását levezetendő. Mondtam neki, hogy hívja el a bibliórára a férjét is. És akkor mondta a fiatalasszony, hogy a férje nem fog eljönni a bibliórára, mert ő ilyesmit nem akceptál. Mondta, nem baj, akkor hívja el a bibliórát a házukba, és mi szívesen elmegyünk a bibliórával az ő házukba. Földerült a fiatalasszonynak az arca, meg is hívott bennünket, készültünk is a bibliórára menni. A fiatal ember később elmesélte, hogy amikor a fiát elvitte az édesapjához, hogy ne zavarja ott a bibliórai közösséget, megfordult az agyába, hogy nem jön vissza az édesapjától a bibliórára, hanem otthon marad, és akkor mi meg megtartjuk ott magunknak a bibliórát. De visszajött. És ez a fiatal ember pillanatokon belül rányílt a tekintete az Isten igéjére. És pár hónap múlva megváltozott, megtért, újjászületett, az alkoholt elhagyta, és egy nagyon aranyos ember lett belőle, aki félretette az addigi hobbiát, kiürítette a műhelyét, telerakta keresztény könyvekkel és Bibliával, és elkezdte tanulmányozni a Szentírást úgy, hogy néhány hónap múlva már egy áhítat megtartására tudtam őt kérni, mert annyira fölkészült volt a Szentírás ismeretében. Ez a házaspár nem volt evangélikus, valamikor katolikusnak talán megkeresztelték őket, de hát elkanyarodott az életük, és nem foglalkoztak ezekkel a dolgokkal. Nem mehettem volna be hozzájuk, de mert az Isten nyitott egy ajtót egy téves számozás miatt, ezért én be tudtam hozzájuk csengetni, adott egy újságot, amin keresztül szólhatott az asszonynak a szívéhez, és volt egy közösség, egy biblióra, amin keresztül valóban megtalálta a közösséget emberrel és Istennel. Ez a fiatal pár aztán évekkel később meghallotta Istennek a hívását, és eladták a házukat abban a faluban, és elmentek Kisvárdára, a gyülekezetünk egyik gyülekezeti munkáját segítendő, mert tudnék, ott van egy templomunk, de ott se volt gyülekezet. És akkor kiküldtük, mint presbitert, hogy gyülekezetet építsenek ott. És ők eladták a házukat, oda költöztek, albérletbe voltak, kicsit támogattuk őket, hogy tudjanak elindulni az életben. Pár évig támogattuk őket, aztán iskolába kerültek. Szakmunkás végzettsége volt a fiatal embernek. Aztán leérettségizett, utána lediplomázott, most könyvtárosként dolgozik a Kisvárdai könyvtárban, és a gyülekezetnek minden vasárnap megnyitja a templomot, és tartanak igehirdetéseket, imádságokat. Én csak a második vasárnap tudok eljutni oda, és akkor tartok úrvacsorás istentiszteletet, de minden vasárnap ő és egy másik presbiter igét hirdet és tartja az alkalmakat. Tehát ez az, amire én azt mondtam, hogy emberileg lehetetlen. Ezt nem lehet ember számára eltervezni, vagy elvégezni. Az Isten tud ilyen lehetőséget adni. És egy ugyanolyan sort, amiben egyébként nagyon kevés szerepem volt, mert az Isten cselekedett. Ez pedig úgy indul, hogy egy fiatal leány, aki a bátyjának a hívására érkezik a gyülekezetbe, mert a bátyja megbukott a főiskolán, aztán szomorúságában betért egy templomba, ott a templomba evangélikusok voltak, akik segítették őt Istenhez jönni. Hitre jutott ez a fiatal ember, aztán jött hozzánk, hozta a testvérét, a testvére hozta a barátnőjét egy csendes napra, a csendes napon ez a barátnő hitre jutott, egy szabadtéri istentisztelet volt a fűzfák alatt, beszélgetett egyik lelkész testvéremmel. Ez a megtért ifjú lány még szombaton, mikor hazament, elment egyik barátnőjéhez, és mondta neki, hogy képzeld el, befogadtam a szívembe az Úr Jézus Krisztust. Kérdezi a barátnő, hogy az mit jelent? Hát azt jelenti, hogy az egész életem a talpára került. De jó lenne nekem is ugyanezt átélni. Hát gyere el az Isten tiszteletre vasárnap. És már jöttek vasárnap az Isten tiszteletre. Látszott ennek a lánynak a szemén, hogy szomorú. Nem találta a helyét abban az időben. Feleségem beszélgetett vele. Nem sokkal később egy női héten együtt voltak, és ez a lány átadta az életét az Úrnak. Megváltozott a gondolkodása. És mondta, hogy de jó lenne, ha imádkoznánk a szüleiért, mert hát a szüleiknek vannak problémáik. Mondtam, hogy imádkozzunk édesanyádért, édesapádért. Hívd el őket gyülekezetbe. Az asszony el is jött. Nem sokkal később, egy fél év múlva, ez az asszony is megtapasztalta Isten jelenlétét a gyülekezetben. Megtapasztalta, hogy az Isten valóság, élő Úr. Az igéje pedig hat az ember szívébe. Ő is átadta az életét az Úrnak, megtért. És akkor mondják, hogy de jó lenne még a férfinak is, ha megtérhetne, mert kicsit iszogat mostanában, úgy nem találja a helyét a dolgokban. Nem túl veszélyes, de azért félnek tőle, hogy nehogy nagyobb probléma legyen a családjukban. Mondtam, hogy hát én szívesen elmegyek, meglátogatom őket. Meghívtak a családjukba, beszélgettem ezzel az atyafival. Ez az atyafi félt a lelkész látogatástól, mert azt hitte, hogy egy csuhás pap megy majd oda hozzá, és hogy magyarázza meg a szomszédoknak, hogy egy pap megy az ő házába. Mikor ő munkásőr volt, ez a szocialista időkben a kommunista karhatalom volt alapvetően, de már akkor nem működött a munkásőrség abban az időben, és ő nagyon félt ettől, hogy lelkész lett. De hát farmerba mentem, meg pólóba, és így akkor örült, hogy nem tudják a szomszédok, hogy ki volt ez a látogató. De meghívtam egy férfi hétre. És azon a férfi héten ő szembesült azzal, ami őt az alkohol felé vitte, hogy mi az a lelki probléma, ami őt az alkohol felé taszítja. Akkor nem tudta elengedni, de következő évben, mikor eljött velem, akkor Istentől szabadságot kapott. Rendeződött a házassága. Jöttek a templomba, most már a lány is, az anyja is, meg az apa is. És akkor mondták, hogy hát van otthon még egy fiú, aki motorozik, mindig összetöri magát, mert trükközik a motorral, kezét töri, lábát töri, másokat is összetör, hogy imádkozzunk már érte, hogy megbéküljön Istennel, meg emberrel ez a fiatalember. Hát hosszú idő telt el, míg ez a fiatal, vadóc gyerek a gyülekezet közelébe jött, de egy ponton ő is hitre jutott, befogadta az Úr Jézus Krisztust a szívébe, és egyébként most ő az egyik vejem. A legidősebb lányomnak a férjévé lett, már 4 gyerek született abban a családban, és egy rendezett életű, nagyon aranyos vő, aki valamikor egy ilyen trükköző motoros volt, aki tördelt az életét. Ezt csak azért meséltem el, hogy ez egy borzasztó nagy kör, amely évek alatt futott le, sok eleme tőlem teljesen független volt, mert én ebben nem tudtam volna beavatkozni. De hogyha az Isten ajtót nyit, akkor ez csodálatosan működik. Nincs metodika, nincs technika, de van Istentől való függés, rá hagyatkozás, és ő aztán végzi a munkáját.
Egy új lapot csak te tudhatod, mondd nekem egy szó elég. Te vagy a holnap,
szépen, hogy akkor ilyen szemmel, ilyen szívvel kicsit meséljen nekünk a cigány missziós tevékenységről is, ez hogyan kell elképzelni, mert erre itt nincs példa.
A cigányság Magyarországon nagy társadalmi teher. Tudnélik, több százezer ember éli úgy az életét, hogy magáról nem tud gondoskodni, ezért szociális segítségeken keresztül a többségi társadalom tartja el ezt a széles népréteget. Sok szociológus jelezte, hogy ez elhordozhatatlan társadalmi teherként fog jelentkezni a 2000-es évek első évtizedeiben már. Na most bennünket nem ez mozgatott alapvetően, hanem az mozgatott, hogy mellettünk a gyülekezet közelében élt egy kis közösség, akiknek az élete rendezetlenségből áll. Ők maguk mondták el, hogy sokszor tolvajlással, hazugsággal, csalással, egymás becsapásával próbálnak a hétköznapi problémájukon uralkodni, vagyis uralni a hétköznapi problémájukat. Ez a sok bűn, ami ott fölhalmozódik az életükbe, az olyan rendezetlenséget ad, és maguk is leterheltnek érzik magukat. Most mi 2006-ban láttuk úgy, hogy van küldetésünk feléjük. Ez nem a lelkésznek a gondolata volt csupán, és húztam volna a cigányságot a gyülekezetre, hanem 40-50-en láttuk úgy a gyülekezetből, hogy nekünk küldetésünk van feléjük. Azt, amit az Isten nekünk adott, azt el kell vigyük azok felé, a cigányok felé, és akik nem messze élnek tőlünk. De hogy vigyük? Hogy adjuk át? Ez egy óriási kérdés. Most, hogy ott már működik a cigány misszió, most nem nagyzolásként mondom, de az egész világ rám tekintett, mert jöttek Chicagóból, a missziói központból az ELCA, az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb evangélikus egyházának a missziói központjából. Jött az ájovai zsinatnak a püspöke főiskolásokkal megtekinteni görög szállást. Most tessék elképzelni, Magyarország, görög szállás az ukrán határon, és eljönnek Magyarországra, akkor nem Budapesten tudakozol, eljönnek görög szállásra hozzánk. Megdöbbentő ezzel szembesülni. Nem sokkal később jött egy holland alapítványnak a szakembere, akit szintén foglalkoztat a cigánymisszió, és ott volt közöttünk. Utána jöttek norvég atyafiak, luteránus atyafiak, akik szerettek volna ebben tisztán látni. Nem sokkal később egy államtitkár látogatott meg bennünket, hogy miképpen végzi a gyülekezetünk ezt a felzárkóztató programot. Utána Svédországból jött egy olyan küldöttség, aki a kinti emigránsok helyzetén szeretne segíteni, felzárkóztatásában ötleteket találni, és jöttek oda hozzánk görög szállásra. Utána Németországból, az Észak-Rajna-Vesztfáliai parlamentből érkezett két politikus és három teológus az egyetemről, a Hittudom Egyetemről, hogy érdeklődjenek, tanuljanak abból, hogy miképpen működünk mi ebben a felzárkóztatásban. Ezt csak azért mondom, hogy a világ érzi ezt a terhet, és vágyik arra, hogy megoldást találjon. A megoldás pedig nincs másban, mint abban, amit mondtam, hogy az Isten nyitott ajtót ad, és hogyha tőle függünk, akkor meglátjuk, hogy mit kell tennünk feléjük. Nem tettünk mi semmi különlegeset, mint annyit, hogy az Isten vezetésében elmentünk a telepre, szeretetünket vittük feléjük, és akartuk őket szeretni, akartuk őket megismerni, és hogyha már megismertük és megszerettük őket az Istenhez szeretni, mert tudtuk, hogy az életükben ez a megoldás, mert az én életemben is az adta meg a megoldást, meg a többiek életében is a gyülekezetben az adta meg a megoldást, hogy Istennel találkozott, Isten megváltotta az életüket, megfordította a gondolkodásunkat, ezért vagyunk mi a helyünkön. Cigány testvéreink is így lesznek a helyükön, hogy ez megtörténik az életükben. Na most 3 év eltelt úgy, hogy nem történt semmi ebben a misszióban, inkább bántást kaptunk, mint támogatást a részükről, de amikor megtörtént a csoda, hogy az első ember hitre jutott, akkor az egész falu elálmélkodott, hogy ez az alkoholista, agresszív ember, ez hitre jutott, megváltozott az élet, hát ez nem igaz, kicsoda az, aki ezt megváltoztatta. És elkezdtek érdeklődni Isten felé. És akkor indult el egy folyamat, amely hitből hitbe, bizonyságtételből bizonyságtételbe formálódott, és ennek részese volt a gyülekezetünknek 40-50 tagja. Fiatalok, akik zenélni jöttek, gyerekekkel foglalkoztak, asszonyok jöttek az asszonyokkal foglalkozni, felnőtt emberek, zsíros kenyeret kentünk, vittünk nekik ételt ezekre az alkalmakra, És amikor az első cigány megjött a gyülekezetbe, 40-50-en az imádságunk meghallgatását láttuk benne. Isten meghallgatta az imádságunkat. Megtért egy cigány ember, és íme itt van a gyülekezetünkbe. És 40-50-en örültek. Az a tanítónéni, akit az imént említettem, ő pedig azt mondta, hogy mit csináltak ezzel a cigány emberrel, mert ez a cigány ember nem az a cigány ember, akit ő megismert, mert hogy kiálltak bizonyságot tenni arról, hogy Isten miképpen cselekszik az életükben. Óriási változást láttak benne. Természetesen vannak problémák, nehézségek, bukások, felemeltetések, de hát ez vele jár a keresztény élettel, mert a kísértő, ahogy az imént is az ige hirdetésben próbáltam ecsetelni, az ördög kikér bennünket, meg akar rostálni, kísértésbe visz bennünket, de hogyha megállunk az Isten kegyelméből, akkor próbává lesz és az megerősít. Sokszor tapasztaljuk cigányok életében is, hogy a kísértésben megállnak, Isten megerősít őket, és nagyon megerősödve jönnek ki belőle.
Ha az életedben túl nagy az űrzavar, és sötétség borít, ha a megoldás is problémát akar, és semmi nem segít, de mégse fáradj el, soha-soha ne add fel, a fény majd átölel. Mikor átvirasztod a hosszú éjszakát, és békét nem találsz, mikor arra ébredsz, hogy ma sem lesz erő, késik a megoldás, mégse fáradj el, soha-soha ne add fel, fény majd átölel. Soha se félj, hisz a százkarú égtóba száll, mikor eljön a hajnal, szabad a szíved, és szólhat a szád, és a lelkedet éget egy új dal. Az égperemény is a fénybe teríti az éltőt, a szíved is égterő szállítani, és csak emlék, hogy valaha féltőt.
Gyógyulsz már, tegnap se fáj, lép tovább, hisz a holnap se fáj.
Kedves hallgatóink, mint hallották, nincs nehézség, nincs reménytelennek látszó helyzet, amelyet ne tárhatnánk bizalommal a Jóisten elé, és ne kérhetnénk a segítségét, oltalmát. Megváltó kegyelme mindenki számára elérhető. Ez a reménység járja át, és tegye tartalmassá karácsonyvárásunkat, mint ahogyan azzá tette Györfi Mihály életét és szolgálatát, akinek ezúton is köszönöm szépen a beszélgetést és a rendkívüli tanúságtételt. Magam és technikus munkatársam Lebár Teodor nevében is áldott, meghitt készülődést és boldog karácsonyt kívánok. Áldás, békesség! A Spiritust és benne Kepényi Bihar Máriát hallották.
Hívd a fény, és eljön hozzá. Engedd hát, hogy a lélek átjárjon.
Szabad a kábít az égperemén, és a fénybe terít az éltő, szíved is léted is szállítom, és csak emlék, hogy valaha féltő.
Gyógyulsz már, tegnap se fáj, lép tovább, hisz a holnap sem kétséges már.
Az Atya kimondja az isteni szót, és a Fiúra árad a lélek. Ez az a fény, ami életet ad, s ez a mondat, e dalban a lényeg.
Énekel, hogy többen hallják, a tiszta fény szívedben hordják.
Sohase félj, hisz a százkarú égtóba száll, mikor eljön a hajnal. Szalad a szíved, és szólhat a szád, és a lelkeden éket egy új dal.
Hívd
hozzád.
Peremét és a fényet elíti az éltünk. Szíved sínet és szállítan úgy, csak emlék, hogy valaha féltünk.
Gyógyulsz már, a tegnap se fáj,
se fáj. Lép tovább, ez a holnap sem kétséges már.
Sos a fény, sos a százkarújtó, a szállítól eljön a haj.
Spiritus. A Muravidéki Magyar Rádió vallási műsora. Vezessen út lélektől lélekig.